Jézus Krisztus mondta, én vagyok az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Halott voltam, de íme élek örökkön örökké, és nálam vannak a halálnak és a pokolnak kulcsai. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim közösen a 185. éneket, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljuk el a helyünket. Az előbb Heinő Schütznek egy husvéti kórusművét hallottuk, hallgassuk meg egy másikat is, ezt is ő írta, ez pedig a János 3.16 szövegére dolgozza föl. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.
Thank you.
Köszönjük szépen. A kórust elbocsátjuk, mert az előző istentiszteleten ők itt voltak, és köszönjük, hogy mostanig itt maradtak. És azt szeretném javasolni, hogy maradjunk ma este végig ülve, ne kelljen többször fölállni, leülni, és így hallgassuk meg a húsvéti történetet, a Lukács evangélium a 24. részének az első 12 verséből. A hét első napján, kora hajnalban elmentek az asszonyok a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített illatszereket. A követ a sírbolt elől elhengerítve találták, és amikor bementek, nem találták az Úr Jézus testét. Amikor emiatt tanácstalanul álltak, két férfi lépett melléjük fénylő ruhában. Majd amikor megrémülve a földre szegezték tekintetüket, azok így szóltak hozzájuk. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt. Emlékezzetek vissza, hogyan beszélt nektek, amikor még Galileában volt. Az emberfiának bűnös emberek kezébe kell adatnia, és megfeszítetnie, és a harmadik napon feltámadnia. Ekkor visszaemlékeztek az ő szavaira, és visszatérve a sírtól, hírül adták mindezt a 11-nek és a többieknek. A Magdalai Mária, Johanna, valamint a Jakab anyja Mária és más velük levő asszonyok elmondták mindezt az apostoloknak, de ők üres fecsegésnek tartották ezt a beszédet, és nem hittek nekik. Péter azonban felkelt, elfutott a sírhoz, és amikor behajolt, csak a lepedőket látta ott. Erre elment, és csodálkozott magában a történteken. Isten segítsen mindnyájunkat, hogy higgyük is, amit most hallottunk. Így ülve maradva imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, áldunk téged egyedülálló tetteidért, magasztalunk a teremtés csodájáért, és dicsőítünk téged a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus feltámadásáért. Áldunk téged, megváltó Urunk, Jézus Krisztus, hogy nem a kereszten élt véget a te utad és műved. Köszönjük, hogy harmadnapon halottaidból feltámadtál, és ezzel mérhetetlen sok áldást tettél hozzáférhetővé a benned hívők számára. Kérünk, ragyogtasd föl ezt a gazdagságot most előttünk, és bátoríts minket, hogy merjük nyújtani a hitünk kezét, és sorra rendre elfogadjuk tőled ezeket a kincseket. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy ne csak harsogjuk itt húsvét ünnepén, hanem hadd legyen valóság mindannyiunk életében az, hogy örvendezünk, vígadunk, mert te lettél a vígaszunk. Megvalljuk, hogy olyan nagy szükségünk van a te vígasztalásodra. Olyan sok kudarc él bennünket, sok veszteséget kell elszenvednünk, és te méldek nyomorúság vesz most körül mindannyiunkat. Hajolj közel hozzánk! Te magad győzd meg minket arról, hogy valóban feltámadtál, élsz, és életünk minden pillanatában számíthatunk rád. Bocsásd meg, Urunk, ha velünk is megesett az, hogy hallottuk a rólad szóló örömhírt, és az üres fecsegésnek tűnt a mi számunkra. Kérünk, bocsásd meg ezt az Isten gyalázó hitetlenséget, ami olyan mélyen ott lapul a szívünk mélyén, és adjál szabadulást tőle. Segíts úgy olvasni a te igédet, és úgy hallgatni annak a hirdetését most is, mint akik tudjuk, hogy te igazmondó Isten vagy. Segíts várnunk ígéreteid teljesedését. Így könyörgünk, engedd megtapasztalnunk most, mit jelent az, hogy ahol a te nevedbe jönnek össze, ott vagy közöttük. Te rád van szükségünk mindnyájunknak. Egyedül te tudsz rólunk mindent, és egyedül te tudod kielégíteni sokféle szükségünket. Tedd ezt az ünnepi istentiszteletet most, a veled való találkozás és a tőled kapott ajándékok átvételének az alkalmává. Könyörülj meg rajtam is, hogy a rólad szóló emberi bizonyságtétel a te önmagadról való bizonyságtételetként érkezzék meg mindannyiunkhoz. És így tudjuk azt fogadni, komolyan venni és cselekedni. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét az ige szavaival hirdetem. Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Isten igéjét, aminek alapján a husvéti örömhírt szeretném hirdetni néktek, Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből hallgassuk meg, az első levél 15. részének 12-től 14-ig terjedő verseiben és a 20. versben ezt olvassuk. Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? Hiszen ha nincs a halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támadt fel. Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiába való a mi ige hirdetésünk, de hiába való a ti hitetek is. Ám de Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje. Kedves testvéreim, akik a Biblia információit igaznak tartjuk, hisszük, hogy Jézus Krisztus a kínhalála utáni harmadik napon testben feltámadt, sokaknak megjelent, utána még 40 napig együtt volt tanítványaival, akkor pedig egy felhő eltakarta őt szemük elől, és azóta őt senki nem látta. Nem is fogjuk látni, addig, amíg másodszor nagy dicsőségében visszajön majd ítélni élőket és holtakat. Mindezt természetesen a hitével veheti komolyan mindenki. Ugyanakkor viszont éppen husvét ünnepén nem szabad elhallgatnunk, hogy Jézus feltámadásának a ténye semmivel sem gyengébben dokumentált történeti esemény, mint az ókor bármely másik történése. Mondok erre néhány példát. Augustus császár, aki Jézus idejében uralkodott, időszámításunk előtt 12 és 9 között foglalta el kicsiny hazánknak azt a részét, amit akkor Pannóniának hívtak. Honnan tudjuk ezt? Senki nem volt ott közülünk, nem vették videóra, nem tudják hitelesen dokumentálni. Az események megtörténte után valaki valamikor leírta, és a történészek ma ezt tényként kezelik. Ilyenkor szokott így kezdődni a mondat, mint tudjuk, és utána jön egy ilyen állítás. Vagy ha egy kicsit régebbi, de közismert eseményre gondolunk, mint tudjuk, időszámításunk előtt 333-ban Nagy Sándor Isszosz mellett legyőzte a perzsákat. Senki nem látta közülünk, mégis ha szóval róla, senki nem kételkedik ebben. Vagy egy jóval későbbi, szintén ismert dátumot mondok még, Krisztus után 476-ban a Róma elesett, a nyugat-római birodalom széthullott, ott sem álltak sorba ügyeletes krónikások, akik azt hitelesen pontosan leírták volna, hanem valaki később megörökítette, aztán előkerültek olyan tárgyi, úgynevezett bizonyítékok, amikkel próbálják megerősíteni ezt a hiadást, és mindenki úgy beszél róla, hogy ehhez kétség nem férhet. Nos, a Krisztus feltámadása ezeknél is megnyugtatóbban dokumentált történeti esemény. Miért? Mert szemtanúk írták le mindjárt az esemény megtörténte után. Van a Bibliában egy névsor, nem egészen 20 évvel Jézus feltámadása után valaki összeállította azoknak a listáját, akik Jézust ismerték az ő kereszt halála előtt, végignézték az ő kínhalálát nagypénteken, és néhány nappal később látták, hallották, találkoztak vele. Így olvassuk ezt ugyanebben a fejezetben. Egyébként szeretném javasolni, vagy ha szabad kérni, hogy olvassuk el ma a Korintusi első levél 15. fejezetét, mert ez egy olyan szenzációs didaktikával megírt fejezet, ahol Pál apostol a lehetséges kételkedő kérdéseket is fölteszi. Többször így kezdődik egy szakasz, de mondhatná valaki, és akkor leír egy kételyt, ami ott lehet bennünk, és elmondja rá a választ. De még ezek után is kérdezheti valaki, és elmondja a választ. Nos, így hangzik ez a névsor fejezet elején. Leírja itt az apostol, hogy Jézus meghalt a mi bűneinkért, eltemették, és az írások szerint feltámadt a harmadik napon, és megjelent. 2. Kéfásnak, vagyis Péternek, majd az apostoloknak, aztán megjelent több mint 500 testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek. Oda mehettek hozzájuk megkérdezni őket. Még mindig élnek, néhányan azonban már elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak, legutoljára pedig, mint egy torszülöttnek, megjelent nekem is. Ha egy eseményről tudjuk, hogy mikor történt és hol történt, az az esemény nagyon valószínű, hogy megtörtént. Különösen, ha több mint 500 szemtanú többsége még mindig él, és meg lehet őket kérdezni, hogy mit is láttak pontosan. Érdekes dolog, hogy az iszoszi csatának, a Róma bukásának a tényében nem kételkedünk, mindig újra és újra Jézus Krisztus feltámadásának a tényét vonja kétségbe sok ember. Mentségükre annyit talán lehet mondani, hogy Jézus feltámadása annyira szokatlan, meglepő, egyedülálló, példátlan esemény volt, hogy ebben talán könnyebb kételkedni, mint valami másban. Mi minden esetre sokan hiszünk azoknak a tanúknak, akik találkoztak vele feltámadása után, ezt állították, le is írták. János az, aki többször utána teszi, hogy én ott voltam, és aki ezt most írja, az látta, amit leír, az akkori kételkedőket is igyekezett ezzel megnyugtatni. Azt senki nem látta, hogy hogyan támadott föl Jézus. Mint ahogy Isten legnagyobb tetteinek a hogyanja, az mindig titok maradt. De a tényt magát, azt sokan meggyőzően átélhették, és tanúsították is. Nem beszélve arról, hogy vagyunk itt jó néhányan, akik életünk sok-sok eseményét nem tudjuk másként magyarázni, csak úgy, hogy eféléket mondunk, az Úr Jézus meghallgatta az imádságomat, az Úr Jézus meggyógyította XY-t, az Úr Jézus eszembe juttatta, és ezért kerültünk el valami bajt, és így tovább. Ehhez már valóban hit szükséges, ezt nem lehet racionálisan bizonyítani. De ezek ugyanolyan valós történések, mint maga az, hogy Jézus itt járt a földön, halálra kínozták, meghalt, és a harmadik napon feltámadott. Ez az egyik, amit ma szeretnék tisztelettel és szeretettel a testvéreknek felajánlani gondolkozás céljára, vagy ami ennél több, szeretném a szívünkbe vésni, hogy Jézus feltámadásának a ténye megnyugtatóan dokumentált történeti esemény. Aki nem hiszi, járjon utána. Meg is érdemelné ez az esemény, hogy egyszer utána járjunk az erről szóló dokumentumokban. És ezen semmit nem változtat az, hogy most találtak egy régi kéziratot, amiből főleg a bulvár sajtó óriási szenzációt akar csinálni, a Júdás evangéliumát, hát ahhoz hasonló tucatjával írtak abban az időben, most csak az az érdekes, hogy egy régebbi kézirat került elő, mint amik eddig birtokunkban voltak, meg hogy megtalálták Jézus és családja állítólagos sírját, ezek mind más lapra tartoznak, meg kell vizsgálni, és kiderül a valóság. Jézus feltámadásának a tényét vizsgálva azonban megnyugtató, meggyőző dokumentációval találkozunk. A másik, amit szeretnék most hangsúlyozni, hogy Jézus feltámadásából egy sor olyan fontos igazság következik, ami meghatározhatja, befolyásolhatja mindannyiunk életét. És ha mi szeretnénk azt, hogy ne csak itt énekeljük, hogy örvendezzünk, vígadjunk, Krisztus lett a vígaszunk, hanem tényleg szeretnénk nyomasztó körülményeink között is örvendezni, vígadni, mert Krisztusban találtunk reménységet és vígaszt, akkor ezeket a következményeket szem előtt kell tartanunk. Nagyon sok minden következik Jézus feltámadásának a tényéből, én most csak ötöt szeretnék röviden megemlíteni. Az első az, miután megállapítjuk, hogy Jézus feltámadása pontosan úgy történt, ahogy ő azt előre megmondta. Ezek után észre kell vennünk, hogy az, hogy feltámadt, az akkori embereket is arról győzte meg, hogy Isten Jézus Krisztus kínhalálát elfogadta, mindannyiunk helyet bemutatott élvényes áldozatnak. Ez egy kicsit elméletileg hangzik, de nagyon gyakorlati következményei vannak. Mert egyebek között az következik ebből, hogy aki ezt hiszi, aki Jézusban hisz, azt az igazságos Isten nem mint büntetést érdemlő bűnöst tekinti, hanem igazzá nyilvánítja. Erről a Biblia sok helyen beszél. Csak három mondatot idézek. A második Korintusi levél 5. részében ezt olvassuk. Jézust, aki bűnt nem ismert, az Isten bűnné tette éltünk, hogy mi Isten igazsága legyünk, ő benne. Nem részletezem most ezt a tömör, súlyos mondatot, de utal arra, hogy aki Krisztusban elrejtőzve él, benne hisz, azt az Isten Krisztusért igaznak tekinti. Vagy a római levélben olvassuk ezt, aki halálra adatott bűneinkért, és feltámasztatott megigazulásunkért. Ennél tömörebben nem lehet elmondani, de ennek a második fele fontos most nekünk, feltámasztatott megigazulásunkért. És így folytatódik, mivel tehát megigazultunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát amilyen valóságos tény az, hogy Jézus a halála utáni harmadik napon feltámadt, ugyanilyen valóságos tény az, hogy aki ő benne hisz, azt az Isten igazzá nyilvánítja, mintha soha semmi bűnt nem követett volna el. Jó lenne ezt végig gondolni minden részletével együtt, és még fontosabb ezt nagyon erősen hinnünk, és ezért a mindenható Istent magasztalnunk. A másik, ami Jézus feltámadásából következik, ez az egyszerű és nagyon laposan hangzó igazság, hogy akkor ő él. És ha él, akkor betű szerint igaz az, amit ígért, ti veletek vagyok minden napon. Elég tudatos ez azokban, akik Jézus Krisztusban hiszünk. A hívőknek megadatik az, hogy Jézus szüntelen jelenlétében töltsék a napjaikat. Mit jelent ez a gyakorlatban, a hétköznapokban? Ilyeneket. Ő megmondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az ő nevébe, ott van közöttük. Bizonyosak vagyunk mi abban, hogy minden Isten tiszteleten itt van közöttünk? Vagy amikor otthon ketten elcsöndesedünk imádkozni, hogy a nagy harmadik jelenlétében élhetünk? Megígérte, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Ha ezt nem hinném, elmentem volna régen más pályára. Hát annak nincs értelme, hogy egy közepesen művelt ember a maga igazságait, féligazságait ossza és fárasszon vele embereket. De ha igaz ez, hogy a Jézusról szóló bizonyságtétel úgy érkezhet meg a mi szívünkhöz, azéhoz is, aki közvetíti, mint az ő önmagáról való bizonyságtétele, akkor meg a legfontosabb dolog, hogy az ige hirdetés hangozzék. Mert azon keresztül szólhat bele az a Jézus, akinek adatott minden hatalom menjen és földön az életünkbe, és adhat tanácsot, útmutatást, vigasztalást, leleplezhet, feloldozhat, bármi jót elvégezhet ő az ige olvasó és ige hallgató ember életében. Mert ő feltámadott és él, és velünk van minden napon. Ezért van értelme annak, hogy imádkozzunk. Ezért nem a mennyezetig hatol az imádságunk, hanem mivel ő él, hallja. A múltkor kérdezte azt meg valaki egy másiktól, aki nagyon kételkedve beszélt az imádságról, hogy tudod te azt, hogy az Úr Jézus hallja, amit mondasz? Ezek banalitások, de nagyon fontos, hogy el ne felejtsük ezeket. És mivel Jézus él, és a hívő az ő jelenlétében tölti a napjait, hadd mondjak ilyen nagyon profán és hétköznapi dolgokat. Folyik egy kényes tárgyalás. Érzem azt, hogy be akarnak csapni. Ebből a gyülekezetnek hátránya lesz. Nincsen nekem olyan nagy bölcsességem, meg nem szoktam hozzá rafinált, minden hájjal megkent gonoszokkal diskurálni. Mit teszek? Könyörgök azért, hogy adjon az Úr Jézus bölcsességet, mert nekem nincs. De megígérte, hogy akinek nincs és kéri, annak szemmelhányás nélkül adja. És könyörgök azért, hogy minden gonosz tervet ő hiúsítson meg. És legyen ennek a tárgyalásnak jó kimenetele. És az lesz. És eszembe jut az, ami magamtól biztos nem jutott volna eszembe, és meg tudom fogalmazni úgy, hogy mindenkinek érthető, és fölállunk úgy, hogy a gyülekezet dolga előbe haladt. Pedig az ellenkezőjét akarták. Ez ki más végzél az ilyesmit, mint ő? De mivel ő él, és a hívő az ő jelenlétében élhet, minden helyzetből kiálthat hozzá, és ő válaszol, mert neki adatott minden hatalom menjen és földön, és ténylegesen tud segíteni. És tud védelmet adni a támadások idején, és egészen természetesen történhet az, amit szintén nem régen mondott el valaki, hogy ül a hívő ember az orvosi váróban, és könyörög az agyonhajszolt orvosért, hogy az ő baját is eltalálja, hogy a valódi okra jöjjön rá, és célra vezető segítséget tudjon adni. Bevonni az élő Jézust az életünkbe. Nem is kell bevonni, mert benne van, csak észrevenni, komolyan venni, hogy ő ott van, és a neki kijáró tisztelettel, mint Istennek kijáró tisztelettel viszonyulni hozzá. Nem sorolom tovább a példákat, de kimondhatatlan nagy ajándéka ez minden hívőnek, hogy komolyan veszi, hogy Jézus él, mert feltámadott, és velünk van minden napon, számíthatunk rá. Csak akkor számítsunk, és nagy tisztelettel és alázattal vegyük igénybe a jelenlévő Krisztust. A harmadik, amit a Biblia erről mond, hogy mivel ő él, ne felejtsük el, hogy hatalmas képviselőnk van a mennyben. Ő ezt megígérte, hogy az övéiért szüntelenül imádkozik, az övéinek helyet készít az atyai házban, nem itt kell nekünk sok százezer forintos kriptákat építetnünk, mi értelme van annak? Azt a pénzt oda kellene adni a rászorulóknak. Van nekünk elkészített helyünk a mennyben. Aki ő hozzá tartozik, az erre a hatalmas közbenjáróra és képviselőre számíthat. Hiszen ne felejtsük el, hogy a mindenható Isten jobbján ül, vagyis vele azonos hatalmat gyakorol, kicsoda? A mi testvérünk. Mert a Biblia azt mondja, hogy az újjászületésben egy ilyen magunkfajta gyarló ember, a mindenható Krisztus fogadott testvérévé válik. Ő az első szülött sok testvér között. Róma 8:29. Ezért nagyon fontos, hogy legyünk az ő testvérei. Egyikünk sem születik úgy, hogy az. Mindannyian az ő ellenségeiként jövünk a világra. Hogyan lehet valaki Jézus testvérévé, hogy az ő befolyásos bátyjának a jó téteményeit élvezhesse? Így olvassuk a János evangéliumában. Ez a világ nem fogadta be őt, de akik befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik az ő nevében hisznek. az Isten fogadott gyermekévé lesz, egy ilyen magunkfajta senkiházi, és így a mindenható Krisztus testvéreivé. És számíthatok arra, hogy a testvérem mindent megtesz az érdekemben. Én itt lent tehetetlenkedem, ügyetlenkedem, újra és újra érzem az erőtlenségemet, kiszolgáltatottságomat, de van valaki, aki a legmagasabb fórumon képviseli az érdekeimet. Minden protekció nélkül. Csak azért, mert összetartozunk. És én erre gondolok. Nem arra, hogy milyen veszély következhet be, nem az ellenségeimre, nem a saját erőtlenségeimre, nem vélt vagy valós veszedelmekre, hanem őre járnézek. Mert ő feltámadott és él. És megígérte, hogy az Atya jobbján is képvisel. És ő a történelem ura, ő minden embernek ura, nekem is, teljhatalmú uram. Az első tehát az volt, hogy Jézus feltámadása bizonyítja, hogy az ő áldozata helyettünk bemutatott Isten előtt élvényes, helyettes elégtétel volt. Ezért Isten megigazítja a hívőt. A másik az volt, hogy mivel él, velünk van minden napon, próbáltuk ezt a hétköznapokban szemlélni. A harmadik, hogy hatalmas képviselőnk van a mennyben, és minden helyzetben számíthatunk rá. A negyedik, amiről alapigénk részletesebben is szól, hogy az ő feltámadásával legyőzte a halált. A halál ellenségünk, és halál ellen nincs orvosság. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva neki, teljesen tehetetlenül. Jézus azonban, itt olvassuk ugyanebben a fejezetben, feltámadásával, mint utolsó ellenségünket legyőzte a halált. Mit jelent ez? Nem azt jelenti, hogy a hívő nem fog ugyanúgy meghalni, mint bárki más, hanem azt jelenti, hogy amikor meghalunk, az egyáltalán semmit nem változtat a lényegen. Ugyanúgy a Krisztushoz tartozunk, ugyanúgy, sőt még inkább kiteljesedik számunkra az az élet, amit ő maga jelent, és ez kivesz az ember szívéből sok fölösleges szorongást, találgatást, félelmet. Amikor Pál apostol már szinte biztosra vehette, hogy kivégzik Jézusért, akkor írta azt, hogy nekem az élet maga Krisztus. Filippi 1.21. És éppen ezért a halál nyereség, vagyis jól járok, ha kivégeznek, mert megszabadulok mindattól, ami itt rossz, és még inkább az enyém lesz mindaz, ami már itt is előleg a Krisztussal való közösségből. Ha mégse végeznek ki, ti jártok jól, mert még hasznomat veszitek. Micsoda emelkedettség és belső szabadság. Ezzel szemben van az, amit a zsidókhoz írt levél második részében olvasunk, hogy sokan vannak, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok. Mert nem tudják, hogy micsoda a halál, és nem tudják, hogy Krisztus legyőzte feltámadásával a halált. Ezért újjong ennek a fejezetnek a végén Pál apostol, hogy halál, hol a te fullánkod, pokol, hol a te diadalmad. Hála az Istennek, aki diadalt ad nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mindnyájan tudjuk, hogy ha a méhecske megszúr valakit, a legtöbb esetben kiszakad a fullánkja. Utána egy ideig még él, tud röpködni, de előbb-utóbb sajnos elpusztul. És azt mondja Pál, hogy én tudom, hogy a halálnak már nincs fullánkja. Ide repülhet az ujjamra. Tudom, hogy nincs mivel megszúrnia, nem árthat nekem. Ha ma meg kell halnom, semmi tragédia nem történik. Tudom, hogy kihez megyek. Így mondta ezt egyszer egy kedves idős bátyánk, hogy amíg nem ismertem a feltámadott Krisztust, addig rettegtem a halál gondolatától is. Azóta, hogy ismerem őt, átnézek a halál válla fölött, mondta ő, és látom mögötte az élő Krisztust. Tudom, hogy nincs kitől félnem. Ez nem hányaveti felszínesség, ez a valóságnak a megismerése. Mert Krisztus feltámadásával legyőzetett a halál. És akik ő benne hisznek, azok azon a résen, amit Jézus a feltámadásával ütött a halál falán, követik őt abba a dicsőségbe, ami ugyanebben a levelében, a Filippi levélben ír Pál apostol, hogy tudjuk, hogy amikor ő magához vesz minket, a maga dicsőséges testéhez hasonló testbe öltöztet minket. Ehelyett a nyavajás helyett, amivel annyi bajunk van, kapjuk az ő dicsőséges testét, amiben ő feltámadott, amiben együtt volt az övéivel húsvét után. És végül még azt említem meg ötödször, hogy a hívő ember elkölcsi felelősségének és tartásának is Krisztus feltámadása az alapja. Olyan jellemző, hogy ezt a hosszú fejezetet, amit majd elolvasnak délután otthon a testvérek, ezzel a mondattal fejezi be az apostol. 57 versen keresztül taglalja a feltámadással kapcsolatos kérdéseket, és az utolsó mondat, éppen ezért, mondja ő, éppen ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindig az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Éppen ezért, mivel Krisztus feltámadott és él, úgy éljetek, mint akik tudjátok, hogy érdemes az ő tanácsai, parancsai szerint élni, nem hiába való az, amit így tesztek, és úgy éljetek, mint akiknek tudnotok kell, hogy felelősek vagytok neki. Olyan jellemző, hogy Pál apostol a rabszolgáknak is azt mondta, hogy még ha gonosz uratok van, akkor is dolgozzatok becsületesen, tudván azt, hogy a ti uratok a mennyekben van, és tőle kapjátok a munkátok jutalmát. Ebből a szemléletből következhet ilyesmi, elnézést, ha ilyen hétköznapi dolgokat említek itt, hogy dolgoznak az emberek egy szerelőcsarnokban, vasesztergályosokról van szó. A főnök egy időre kiment, ráadásul be is jelentette, hogy egy ideig most nem lesz itt, erre majdnem leáll a munka, egy valaki buzgón folytatja tovább. Szólnak neki, hogy nincs itt a góré, mit melózol. Mire ő azt mondja, az enyém itt van. És tovább folytatja. Nem félelemből görcsöl, és nem stréberkedni akar, hanem természetes neki, hogy az egész életem az én Uram szeme előtt zajlik. És én nem akarok lazítani, nem akarok semmit az ő háta mögött cselekedni. Amit ő rám bízott, azt hűséggel el akarom végezni. Felelős vagyok neki. Nem félelemből végzem a munkámat, hanem iránta való hálából, tiszteletből, örömmel. És ugyanakkor az reménységgel végzem, hogy nem hiába való. Ha valahol Jézus keresztjénél a Golgotán kijelenthették volna nagyokosan emberek, hogy na, mindaz hiába való volt, amit ezt csinált. Kár volt annyi jót tenni az emberekkel, talán azok vagy azoknak a rokonai is feszíts meget kiáltottak, akiket meggyógyított, nem érdemes ilyen Jézusi módon élni, ez csak ide vezethet. És éppen húsvétkor derült ki, hogy nem hiába való. Ott aratta a legnagyobb győzelmet. Ott derült ki, hogy a szeretet erősebb, mint az erőszak. És a megbocsátással sokkal többre lehet menni, mint a bosszúval. Éppen az ő feltámadása ütött pecsétet erre az okmánya, hogy nem hiába való Jézusi módon élni. Egy ige hirdető nagyon gyakran úgy érezheti ám, hogy teljesen hiába való, amit csinál. Beszélek a gyerekeknek Isten szeretetéről, bejön egy dongó, és az egész társaság a dongót követi a falon meg a mennyezeten. Beszélek a fiataloknak arról, mit tehetnének azért, hogy ne tegyék tönkre az életüket, mielőtt még megházasodnak, vagy a hivatásukat gyakorolni tudják. És látom a tekintetekből, hogy csak a nadrág meg a pulóver van ott, a gondolatok meg a szívek egész másutt vannak, lehúzták a rolót már az alkalom elején. Abba kellene hagyni, valami értelmesebbet kellene csinálni. De a ti munkátok nem hiába való az Úrban. És aki tudja, hogy a feltámadott Jézus jelenlétében, az ő megbízásából a tőle kapott üzenetet adja tovább, és tőle kapott erővel próbál másokat erősíteni, annak ezt a legcsüggesztőbb helyzetben is komolyan szabad vennie. A ti munkátok nem hiába való az Úrban. És egyébként is felelős vagyok neki, s amivel megbízott, azt örömmel és hálás szívvel elvégzem. Az egyik tehát az volt, hogy az aggályoskodók megnyugodhatnak, Jézus feltámadásának a ténye megnyugtatóan dokumentált történeti esemény. Utána lehet járni. A másik pedig az, hogy néhányat említettem azok közül, a következmények közül, amik Jézus feltámadásából egyenesen következnek. Ilyen volt az, hogy Isten minket ő élette nyilvánít igazakká, ő velünk van minden napon a világ végezetéig, a benne hívők bizonyosak lehetnek abban, hogy befolyásos képviselőnk van a mennyben, a benne hívők nagy békességgel és reménységgel gondolhatnak arra, hogy egyszer majd a mi szívünk is megáll, vagy el kell veszítenünk valakit, aki nagyon drága nekünk, de van folytatás, és mitől függ a folytatás, és a benne hívők erkölcsi tartásának is az az alapja, hogy Jézus feltámadott, győzött és él. Gondolkozzunk ezeken az igazságokon, engedjük, hogy mélyen leszivárogjanak a szívünkbe, és áthassák a kedélyünket, a gondolatainkat, meghatározzák a tervezésünket, az értékelésünket, az egész belső habitusunkat járja át a husvéti örömhír, a feltámadás ténye, a feltámadott jelenléte. Imádkozzunk! Feltámadott Úrunk Jézus Krisztus, alázatosan kérünk, Te magad győz meg minket arról, hogy mi hát az igazság. A Te szent lelked tegye világossá számunkra, mi mindent készítettél el a benned hívőknek, kereszthaláloddal és feltámadásoddal. És a Te lelked bátorítson mindannyiunkat, hogy bizalommal jelentkezzünk ezekért a kincsekért. Hogy ne a szegénységünk miatt kelljen panaszkodnunk, hanem legyünk lelkiekben gazdagok, és másokat is gazdagítók. Így kérünk, beszélj velünk az elhangzottakon keresztül még ezután is, és nyisd ki előttünk ennek a gazdag fejezetnek sokféle mondani valóját, hogy higgyünk, és életünk legyen Te benned. És segíts most ebben a csendben a magunk szíve vágyát is elmondani neked. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretném lelkésztársaim és a presbitérium nevében is kívánni, hogy adjon a mi Urunk mindannyiunknak sok lelki áldással együtt járó feltámadás ünnepet ebben az esztendőben. Az úrasztalát megterítettük, akik készültek erre, vagy most dőlt el a szívükben, hogy az Úr Jézussal újat kezdenek, azokat az ő szavaival hívogatom. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik fáradtak vagytok és terheket hordoztok, és én nyugalmat adok nektek. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát teljád, és adjon néked békességet. Amen.